Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívánsunkat. Ugye 3 éves lesz lassan a hivatalon.
Igen, december 31-e.
Mi az, ami alapjaiban ön szerint megváltozott a hivatal működésének eredményeként?
A finanszírozásnak a koordináltsága, tehát a hivatal most a magyarországi kutatást, fejlesztést, innovációt egy koordinált rendszerben finanszírozza. Ilyen módon lehetőségünk van arra, hogy kialakítsunk egy olyan pályázati portfóliót, amely lehetővé teszi a ezen szféra minden szereplője számára, hogy forrásokhoz jusson. Másrészt tudjuk kontrollálni azt, hogy ha ne jusson párhuzamos finanszírozás a különböző projektekre.
Egy picit magyarázzuk meg, nem is talán a hivatalnak a nevét, hanem a tevékenységét próbáljuk meg leírni. Ugye mind a három szó tulajdonképpen egészen mást jelent, vagy jelentett egészen mást is. Ugye kutatás, fejlesztés és innováció. Melyik a fontosabb? Melyik a legfontosabb most?
Így együtt. És csak így együtt van értelme. Azért is jött létre a korábban szeparáltan, elkülönülten finanszírozott úgynevezett alapkutatás, vagy én szeretem felfedező kutatásnak nevezni, mert valaminek a megismerésére, felfedezésére irányul. A fejlesztés szó itt valójában kísérleti fejlesztést jelent, ez egy szakkifejezés, nevezhetnénk alkalmazott kutatásnak, vagy célzott kutatásnak, amikor nem arról van szó, hogy meg akarunk tudni többet a természetről, hanem például szeretnénk készíteni egy olyan anyagot, amely keményebb, ellenállóbb, mint a jelenlegi.
Tehát már alkalmazni valamilyen tudományos
felismerést. A harmadik dolog pedig az innováció, mely manapság egy gyakran használt szó, talán túl gyakran is, de egy rendkívül fontos dolog, hiszen ahhoz, hogy a termékek, szolgáltatások eladhatók legyenek a piacon, ezeket folyamatosan meg kell újítani. Itt gyakran az innovációt úgy képzelik el, hogy itt valami hatalmas felismerés, ami holnapra óriási vállalattá nő, holott a innovációk többsége, az újdonságok többsége, az megint csak szakkifejezéssel élve inkrementális innováció, amikor javítunk valamit egy terméken, amikor javítunk valamit egy szolgáltatáson, természetesen az igazán érdekes és a közönség számára is igazán érdekes dolgok akkor történnek, amikor valami egészen új termék szolgáltatás előáll, de az ilyen, azt kell mondjam, hogy ritka. A többsége a újdonságoknak, innovációnak az azt jelenti, hogy egy terméket egy kicsit javítunk, a következő évben ismét javítunk rajta, és a vállalatok igazából csak úgy tudnak a piacon maradni ma, hogyha a termékeiket, a szolgáltatásaikat folyamatosan megújítják.
Mi a munkamegosztás ma, hogyha most összefoglom valahogy ezt az egész csomagot nézzük, a kutatástól az innovációig, tehát az alapkutatástól mondjuk a termékfejlesztésig. Mi a mai munkamegosztás Magyarországon?
Az intézmények között?
Az intézmények között, illetve általában a gazdasági szereplők között. Tehát mi az, amit a piac csinál, mi az, amit az állam csinál?
Állam finanszírozza a felfedező kutatásokat, az alapkutatásokat, ezt más nem fogja finanszírozni. Az állam részben, jelentős részben finanszírozza a alkalmazott kutatásokat vagy fejlesztéseket, és az állam ösztönzi és valamennyire finanszírozza az innovációt, hiszen ahhoz, hogy egy vállalat, különösen egy kezdő vállalat vagy egy kis vállalkozás megújítsa a termékeit, gyakran szükség van arra, hogy kapjon egy kezdő támogatást, de az innováció az valójában a vállalatoknak a feladata, hiszen csak annak az innovációnak van értelme, ami a piacon hasznot hoz, lehet újdonságot létrehozni, hoznak is létre sokféle újdonságot, de ha ez a piacon nem hasznosul, nem hoz hasznot, nem eladható, akkor annak az innovációnak nem nagyon van értelme. Úgyhogy innovációt egy hivatalból íróasztal mögül elég nehéz serkenteni, ezt valójában a vállalkozásoknak kell előjönni azokkal a ötletekkel, amelyekhez az állam segítséget nyújthat.
Hol van az a pont, ahol már elvárható az, hogy a piac belépjen? Hogyha most maradunk ennél a hármas felosztásnál, tehát az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a termékfejlesztési innováció?
Az alkalmazott kutatásnál már be kell lépnie a piacnak, mert ott már kell, hogy legyen a piacról egy jelzés, hogy nekem szükségem lenne ilyen és ilyen termékre vagy szolgáltatásra. Az innováció pedig teljesen piacvezérelt kell, hogy legyen. Itt az államnak az a feladata, hogy megteremtse ehhez a körülményeket. Tehát olyan szokás ezt ökoszisztémának nevezni, egy olyan rendszert, helyzetet teremtsen, amelyben a vállalatoknak egyrészt érdekévé válik a kutatásfejlesztés innováció, másrészt, még egyszer mondom, segítséget nyújtson ott, ahol egy kezdő vagy kis vállalkozás elindul. Van még egy terület, amelyről az érzékenysége miatt kicsit kevesebbet beszélünk. Ez, de beszélhetünk róla, azt gondolom nyíltan is. A világban óriási verseny folyik, nem csak a kiváló kutatókért, őértük is, és talán lesz mód arra is, hogy elő is váltsunk néhány mondatot. De nagy verseny van a nagyvállalatok egyes leányvállalatai, egyes országban lévő leányvállalatai között, hogy kutatási fejlesztési tevékenységet abba az országba vigyenek. Anélkül, hogy megneveznék ma a nagyvállalatot egy nemzetközi nagyvállalatnak, melynek vannak leányvállalatai Indiától Brazíliáig, köztük Magyarországon is. Minden országban ezeknek a vállalatoknak a vezetői, vagy leányvállalatoknak a vezetői azon vannak, hogy oda kutatási, fejlesztési tevékenységet vigyenek. Most ebben a versenyben bizony szerepe van annak, hogy az állam ehhez hogyan viszonyul. Viszonyulhat egyrészt adókedvezményekkel, viszonyulhat konkrét támogatásokkal, és talán ezt kellett volna mondanom első helyen, viszonyulhat úgy, hogy olyan szakember gárdát képez ki a felsőoktatási intézményekben, és olyan körülményeket teremt, hogy ezek a vállalatok nem csak a saját laboratóriumokban találják meg a kutatási fejlesztési lehetőséget, hanem ott vannak körülöttük az egyetemek, kutatóintézetek, tehát ha fölmerül egy probléma, amit a vállalati laborban nem lehet megoldani, vagy egy olyan mérést kell elvégezni, amihez egy nagyon drága berendezés kell, ha ő ezt el tudja vinni a 500 méterrel odébb lévő kutatóintézetbe vagy egyetemre, akkor ez a vállalat számára vonzó lesz, márpedig ha Magyarországon egy nagy vállalat, és most egy konkrét nagy vállalatra gondolok, foglalkoztat több mint 2000 mérnököt fejlesztésekre, gondolom nem kell sokat magyarázni, hogy ez mennyire fontos érdeke az országnak.
Ha már itt tartunk, akkor hogyha mondjuk ezt az állapotot veszük száznak és ideális, az ideális állapotot, amikor minden van, laboratórium van, adókedvezmény van, környezet van, hol tartunk most? Nyilván ágazatonként ez különböző
nehéz
lehet.
Megmondani, különböző területeken különbözőek az adottságaink. Én azt gondolom, hogy mi most úgy nagyjából 60-70 körül tartunk, tehát vannak olyan laboratóriumok, műhelyek Magyarországon, amelyekhez a vállalatok nyugodtan fordulhatnak. Még elég jó a szakember gárdánk, noha itt jelentős hiányok mutatkoznak, főképp a műszaki természettudományos területen, és kidolgoztuk azt a összetett, mondjuk úgy, hogy befektetési, finanszírozási rendszert, amelyben lehetőségünk van arra, hogy ha egy nagy vállalat ide akarja hozni a kutatófejlesztő egységét, akkor ehhez tudunk állami támogatást adni.
Miben vagyunk igazán erősek? Most a területekre gondolok, hiszen ugye ön is azt mondta, hogy nyilván területenként eltérések lehetnek ennek a helyzetnek a megítélésében. Miben vagyunk igazán jók?
Azt gondolom, hogy a villamosmérnöki területen jók vagyunk Magyarországon. Itt sok vállalat van, amely ezen a területen fejleszt. Informatikában jók vagyunk, hiszen nagyon sok vállalat hozza ide a informatikai részlegét. És azt gondolom, hogy jók vagyunk a gyógyszer, kutatás, egészségipar területén is. No, itt a verseny óriási a világban, és itt tényleg nem is, hogy nagy vállalatok, hanem gigavállalatok működnek a világban. A tudományos életben azt gondolom, hogy az idegtudományok, a matematika ehhez kapcsolódik manapság nagyon erősen, és nagyon fontos terület a mesterséges intelligenciának neveznek, tehát a öntanuló rendszerek fejlesztése. Ebben egyébként 2018-ban elindítunk egy nemzeti programot. És azt gondolom, hogy biotechnológiában is elég jól áll Magyarország.
Egyébként az hogyan dől el tudományos, tudománypolitikusoktól, tudományszervezőktől, szoktuk kérdezni itt az arénában, hogy hogy dől el, mitől függ az, hogy egy ország milyen tudományterületeken, vagy milyen kutatási területeken lesz igazán erős ön szerint? Ez mitől függ, hogy Magyarország éppen ezeken a területeken erős?
Jelentős mértékben emberfüggő. Tehát ha egy területen kialakul egy igazán kimagasló ember körül egy, szoktuk mondani, iskola, vagy műhely, annak a kisugárzása óriási lehet. Szent Ágota János körül kialakult egy ilyen iskola, Grassján is megemlíthetnénk, Pécset. Ilyen módon Magyarországon az idegtudományok jelentős mértékben előtérbe kerültek. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a néhány tucat kiemelkedő kutatót, fejlesztőt, aki köré fölépíthető az adott területen a kutatás, fejlesztés, vagy éppen a innováció, amely terméket, szolgáltatást eredményezhet.
Ez feladata a hivatalnak?
Igen.
Mit tettek, vagy mit tesznek ennek érdekében?
Ennek érdekében éppen, ha jól emlékszem, tegnap hirdettünk eredményt azon a pályázaton, ahol olyan kutatók kapnak 5 évre nagyjából 1 millió eurónyi, tehát 300 millió forintnyi támogatást, akik a világon bárhol elnyernek kutatási támogatásokat, sőt, a világ sok részéről megkeresik őket, hogy menjenek oda dolgozni, és azt is örömmel mondhatom, hogy ezen a pályázaton, amelyen körülbelül 50-en indultak, eredményt hirdettünk, 12 kutató kapja meg ezt a lehetőséget. Ez egyébként felmenő rendszerben 5 évig tart majd, tehát a végén 50-60 ilyen kutatócsoportnál leszünk, és 2 egyikük Angliából jön Magyarországra, másikuk az Egyesült Államokból jön Magyarországra, tehát ezen a módon bekapcsoljuk ezeket a kiemelkedő tudományos műhelyeket a világ tudományos életébe, hiszen ezeknek az embereknek óriási kapcsolatrendszerük van. Ez a tudományban is egy fontos dolog.
Mondja, ha már itt tartunk, és itt szóba került az, hogy nyilván nagyon erős a nemzetközi verseny, hiszen azt mondta, hogy jó néhány díjazottért külföldi műhelyek is, vagy iskolák is versenyeztek. Ugye ez egy visszavisszatérő kérdése talán a magyar tudománytörténetnek, hogy jó néhány olyan alapkutatás és alapfelfedezés volt, ami nem Magyarországon záródott, fejeződött be, és nem is Magyarországon hasznosult feltétlenül. Ez egy globális kincse, gondolatnak mondjuk akár a számítógépre is. Ha ma a mai környezetben ezeknek egy részét itthon lehetett volna tartani, akár az agyakra gondolok, akár a kutatási területre?
Azt gondolom, hogy igen. Ehhez bátran ki kell emelni azokat, akik kiemelkedő teljesítményt produkálnak. Tehát a tudományban, a kutatásban, az innovációban is verseny van. És bizony, ha körülnézünk, ott, ahol erős a verseny, ott természetesen a teljesítményt azt honorálni is kell. Ezt a honorálás, ez természetesen jelent fizetésbeli honorálást is, de jelenti azt is, hogy megteremtjük azokat a körülményeket, ahol ezek az emberek dolgozni tudnak, és vonzóvá tesszük az ő kutatási műhelyüket, laboratóriumukat. Ilyenkor külföldről is jönnek Magyarországra kutatók. Rendkívül fontos, hogy ez a mozgás két irányú legyen. Természetesen magyar kutatók elmennek külföldre néhány évre, vagy hosszabb időre is. Nagyon fontos az, hogy a két irányú legyen a mozgás, tehát Magyarországra is jöjjenek külföldről is kutatók, és külföldön dolgozó magyar kutatók is.
Kivel vagyunk versenyben? Egy liga van, hogyha globálisan nézzük ezt a versenyt, amikor mondjuk a tudományos eredményekért versenyzünk, vagy különböző csoportok, és ha különböző csoportokról beszélünk, akkor mi kikkel vagyunk közvetlen versenyben?
Érdekes kérdés. Bizonyos szempontból egy liga van, tehát a tudományos eredményeket, azokat ugyanazzal a mércével méri a tudomány. Tehát azt, hogy egy tudományos eredményt, azt mennyire tekint a világ kiemelkedőnek, az független attól, hogy ezt Magyarországról, vagy Magyarországon értékel, vagy Németországban értékel. Abban az értelemben, hogy adott ország milyen erőforrásokat tud kutatásra, fejlesztésre fordítani, és ezt milyen hatékonyan teszi. Ebben az értelemben több liga van. Van a első liga, amelyben nagyjából Svédország, Finnország, Svájc, talán Hollandia található, ahol jelentős összegeket fordítanak kutatásra, régóta jelentős összegeket, és hol stabil a kutatási fejlesztési intézményrendszer. Ez egy nagyon fontos dolog, és ennek a hivatalnak a létrehozásával az volt a célunk, hogy stabilizáljuk a kutatási fejlesztési intézményrendszert, finanszírozási rendszert, mert mint a mindenki, a kutatók is arra vágynak, hogy tudják azt, hogy az elkövetkezendő években folytatni tudják a munkájukat, és nem évenként kell izgulni és megküzdeni azért, hogy folytathassák a munkájukat. Van a második liga, mondjuk Németország, Ausztria, ahol jelentősek a ráfordítások, és jelentős vonzerővel rendelkeznek. Van a harmadik liga, amiben mi vagyunk ott, és a környező országok, szlovákok, csehek, lengyelek, szlovének. És hát van a leszakadó rész, amelynél a kutatásfejlesztés nincs, egyáltalán nincs a mondjuk ugye a közpolitika fókuszában. Magyarországon egyre inkább a közpolitika fókuszába kerül a kutatásfejlesztés, mert látják a politikusok, hogy ahhoz, hogy a gazdaságfejlesztést azt folytatni lehessen, ahhoz most át kell lépni egy következő fokozatba, ahol már nem csak azért vagyunk vonzóak, mert itt olcsóbb a munkaerő, hanem azért vagyunk vonzóbbak, mert itt jobbak a körülmények.
Maradva a sporthasonlatnál, ahhoz, hogy mondjuk átlépjünk egy felsőbb osztályba, mondjuk ugye Németország és Ausztria van egyel ugye előttünk, hogy ahogyan is fogalmazott, ez pusztán időkérdése, tehát hosszú távon kiszámíthatónak kell lenni a rendszernek, vagy ez pénzkérdése, intenzitás kérdése, mi múlik ez?
Legfontosabb dolog a kutatási fejlesztési források folyamatos növelése. Enélkül biztos, hogy nem tudunk előrelépni. A második dolog szerintem a stabilitás, tehát az, hogy világos legyen a kutatói fejlesztői közösség számára, a vállalatok számára az, hogy Magyarországon ez nem csak egy pillanatnyi fellángolás, hanem hosszú távú stratégia. És természetesen rendkívül fontos az, és kérdezte az elején a intézményről, mi valójában egy, megint csak szakkifejezést használva, finanszírozó ügynökség vagyunk, mi kutatási programokat finanszírozunk. Fontos az, hogy ez a finanszírozási rendszer átláthatóan, értékelően működjön, úgy, hogy ezt semmilyen más szempont ne befolyásolja, csak azt, hogy hol találhatók a legkiválóbb kutatók, hol találhatók a legkiválóbb ötletek. Itt csak a kiválóság számíthat. Az, hogy értékes tudományos eredmény jöjjön létre, hogy olyan szolgáltatás, olyan termék jöjjön létre, amely a piacon értéket jelent. Ha ez a három dolog megvan, akkor azt gondolom, hogy következetes munkával néhány év alatt átléphetünk a következő ligába. Természetesen álmodozni lehet, és milyen nagyszerű lenne, hogyha Magyarország abban az első ligában lenne, az egy nehéz kérdés. Nem tudjuk, hogy 20 év múlva mi lesz az elkövetkezendő néhány évben a következő liga cél.
Ma mennyit fordítunk kutatásfejlesztésre, innovációra Magyarországon?
Ma Magyarországon a GDP, a nemzeti összterméknek 1,2-1,3%-át fordítjuk kutatásfejlesztésre. 2016-ban legalábbis ez volt az érték. 2017-ben ez lényegesen magasabb lesz, hiszen 2015-től máig mintegy közel 600 milliárd forintról hoztunk döntést kutatási fejlesztési projektekre, 596 milliárdról. Ennek egy része az alapkutatásra fordítódik, egy része vállalati kutatásokra, és egy nagyon fontos eleme ennek az, mely a vállalatok és a kutatóhelyek együttműködésében valósul meg. Ha nagyon durván nézem, akkor ez a három terület nagyjából azonos mértékben szerepel. Ebből a 596 milliárd forintból 310 milliárdot a vállalati kutatásokra fordítunk, tehát ezt a következő években is szeretnénk fenntartani, mert ebben Magyarországnak a elmaradása viszonylag jelentős, és amikor a négy ligáról beszéltem, akkor az látszik, hogy ezen a területen kell jelentősen előrelépnünk, és egy másik terület, ahol lemaradásban vagyunk, ez az állami finanszírozása a kutatásfejlesztésnek, tehát a költségvetési forrásból történő finanszírozás. A vállalati forrásból történő finanszírozással viszonylag jobban állunk.
Ebben a 600 milliárdban benne van a vállalati ráfordítás is, és az állami ráfordítás is, ugye?
Ebben ez a 600 milliárd, ez csak az állami, ráfordítás. A vállalati ráfordítások azok ebben csak annyiban vannak benne, hogy ebből a 600 milliárdból a vállalatok is részesülnek.
Azt lehet tudni, egyébként van becslés arra vonatkozóan, hogy a vállalatok mennyit fordíthatnak Magyarországon kutatásfejlesztésre, innovációra?
Persze a statisztikai hivatal ezt méri, és amennyire a statisztika pontosan tud mérni, azt látjuk, hogy ma Magyarországon mintegy 60%-át a ráfordításnak a vállalatok teszik meg, és talán kevesebbet, mint 40-et az állami ráfordítás jelent, és ha megnézzük ezeket a mutatókat, ezt méri többféle szervezet, az OECD-től kezdve az Európai Unión át a úgynevezett World Economic Forum is csinál ilyen felméréseket. Mindenütt az látszik, hogy Magyarországon az állami ráfordítás az utóbbi időben jelentősen lecsökkent. 2019-től ennek nagy mértékben növekednie kell.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Hivatal elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.